Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, a mai nappal egyben befejeződik a karácsonyi ünnepkör, és Jézus megkeresztelkedésének az ünnepe elindítja az évközi vasárnapoknak a sorozatát. Ahogy hallottuk az imént elhangzott evangéliumi szakaszban, Jézus elment a Jordán folyóhoz, beállt az emberek közé, odaállt keresztelő János elé, és kérte a kerességet. Ebben a beszámolóban nincs megemlítve, de a Máté-féle beszámolóban szerepel, hogy János vitába száll Jézussal, nem akarja kiszolgáltatni az ő kerességét, de ott is az a végeredmény, hogy végül is enged János, és megkereszteli Jézust. A megkeresztelkedésnek az eseménye Jézus életében a nyilvános működés kezdetét jelentette. Ettől a pillanattól kezdve mindaz, ami az üdvözítő Jézus életében történt, az egy irányba mutat, egészen pontosan a Kálvária irányába. És azért mutat a Kálvária a Golgota irányába, mert ő a mi megváltásunkért lett emberé, ő a mi megváltásunkért jött közénk, ő a mi megváltásunkért állt be az emberek, a bűnös emberek közé, és kérte Jánostól is a kerességet. És ettől a pillanattól kezdve Jézus életében minden cselekedet egységes egy. Úton levése, pihenése, evése, zsinagógában, templomban töltött ideje, gyógyításokra, tanításokra, vitákra fordított ideje, nála mind-mind egyetlen egy cselekedet, és ezt így lehetne egy tömör mondatban összefoglalni, hogy nem más, mint az Atya akaratának a végrehajtása, hiszen egyik helyen el is mondja, éppen Jákob kútjánál, amikor tanítványai azon csodálkoznak, hogy egy asszonnyal déli órában vízért jött asszonnyal állt szóba, és ennivalóval kínálják, és azt mondja, van nekem más eledelem, az én eledelem az, hogy az Atya akaratát cselekedjem. Most Jézusnál minden ebbe az egybe gyűl össze, és minden úgy él, úgy áll, úgy van előttünk, mint Isten szolgálata. És ebben az egységben nála, Jézusnak az életében eltűnt a vallásos cselekedet és a profán cselekedetnek a határa. A kettő egybefolyt. Valójában Jézus azt valósította meg, élve az Atya akaratát, amit aztán Pál apostol sokkal később az első korintusi levélben így fogalmaz meg, lelkére kötve híveinek, lelki gyermekeinek, akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Most aki kielemzi Jézusnak az életét, hogy gorcső alá veszi akár mondatait is, ezt a csodálatos egységet fogja fölfedezni, hogy Jézusnál nincsen hétköznap és, hogy mi mondanunk, vasárnap, tehát a szombatnap, nincs hétköznap és ünnepnap, nincsen vallás nélküli vagy vallásos cselekedet, nála minden egybe folyik, egészen szerves egyé rendeződik, mert ő mindenben azt teszi, ami az Atya akarata, és ez csodálatos. És valójában ezt a példát adja nekünk mai keresztényeknek. említettem, sőt, karácsony napján idéztem is Pilinszky Jánost, a 20. század nagy magyar katolikus költőjét és gondolkodóját. A Füles könyvéből szeretnék ez alkalommal idézni egy gondolatsort. Nagyon kell figyelnünk, de megéri idézni ezt a nagy embert. Annak, aki komolyan veszi életét és vallását, egyik legégetőbb problémája ma a két zóna, a vallásos és a köznapi zóna különválása. Lényünk ketté hasadt. Más az, aki a villamoson utazik, és más, aki a templomban térdepel. Pedig a vallás egyik legfőbb funkciója éppen az egység és a teljesség megteremtése a szívekben. Vegyük például az imádságot. Igaz, Istenhez emel, de nem az emberektől való elidegenedés árán. Ellenkezőleg, az Isten felé nyitott szívbe természetes a bejárás az ember számára is. Az Isten ütött terésen befér akár az egész világ. A szakrális élet tehát nem sziget, hanem kapu. Nem kilépés a teljességből, hanem visszalépés a teljességhez, idézet zárva. Ennél döbbenetesebben, ennél szakszerűbben, vagy frappásabban sehol sem olvastam annak megfogalmazását, hogy mennyire bizarr és diszonáns, amikor a mi emberi életünkben a kettő szétválik, egy vagyok hívő emberként, és más vagyok hétköznapi emberként, és hogy mennyire egybe kellene tartoznia a kettőnek, ha igényt merünk tartani arra, hogy kereszténynek nevezzenek. És nekem szent meggyőződésem, kedves testvérek, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, kereszténynek valljuk, hisszük, mondjuk magunkat, itt létünk is ezt bizonyítja, és úgy gondoljuk, hogy helyén való is ez. Mert ha ez nem volna így, akkor nyilván nem is volnánk itt. De vajon ez a valóságban is így megvalósul? Ezért engedelmükkel egy pár, talán fülünknek szokatlan kérdést fogok föltenni. És ez jó lenne mindannyiunknak elgondolkodnunk, nekem is nyilván. Amikor nyaralni megyek, keresztény emberként megyek nyaralni, oda tervezem a nyaralásomat, ahol tudom gyakorolni a hitemet, el tudok menni vasárnap a templomba, vagy ez eszembe se jut. Ha eszembe se jut, akkor baj van a kereszténységemmel. Amikor dolgozok, leülök a munkapad mellé, az asztal mellé, akkor keresztényként dolgozom, és akkor az én kérdésem az, hogy miért van annyi selejt. Keresztény embernek a kezéből selejt nem kerülhet ki. Ha kikerült, akkor nem keresztény. Vállalkozásaimat keresztényként tervezem, munkásaimmal, beosztottaimmal keresztényként viselkedek. Amikor szórakozom, vendéget fogadok, keresztényként fogadom. És akkor hol vannak azok az édesanyák, akik nem voltak karácsonykor templomban, mert itthon volt a család úgymond Magyarországról. Szégyen és gyalázat, hogy ez előfordulhat. Nem jövök, mert főzni kell. Szégyen és gyalázat. Hol itt a kereszténység? Amikor autót vezetek, keresztényként fogom a volánt? betartom a közlekedési szabályokat úgy, ahogy azt be kell tartania, nem a megkeresztelt embernek, minden embernek. Amikor televíziót nézek, és megválogatom a programot, vagy éppen internetezem, keresztényként teszem ezt? A pult mögött, takarítóként, akármiként keresztény vagyok? Szükségem volt rá, kölcsönkértem valakitől, és meg is adtam, vagy pedig elfelejtettem, és letagadtam, és templomba is járok, még áldozom is. Két suta példát említenék itt meg. Az egyik faluban fölfigyeltek az emberek arra, hogy amikor méterárut vásárolnak, és otthon újra mérik, az mindig rövidebb. Aztán kiderült, hogy a bácsi mindig belemérte a nagy ujját. És ott ült a templomban a második padban. Tolvaj volt. Azt hitte, hogy keresztény ember. A katonaságnál, 76-77-ben voltam katona, egy szép nap összefújták a riadót, oda kellett menjünk a nagy placra mindannyian, és döbbenetünkre éppen a mi szakaszunkból állítottak valakit pellengére, mert elkapták, hogy csomagot tett fel a postára Besztercéről haza Olténiába. Katona küldjön csomagot haza, rögtön gyanús volt. Kibontották a csomagot, ott előttünk, és a csomagban egy teljesen kibontatlan bála zokni volt. Az illető fölszentelt ortodox pap volt. És amikor a tiszt nagyon gúnyosan szóvá tette, hogy hát ezt teszitek ti, akkor ő azt válaszolta, hogy bocsánat, én katona vagyok. Hát ilyen nincs. A katonaság idejére felfüggesztődik az, hogy én mi vagyok. Ez fából vaskarika. És most jut eszembe, harmadikként elmondom ezt is, az egyik pusztai remete felfigyelt arra, hogy az egyik társa nem igazán az, aki. És egy alkalommal, amikor beszélgettek egymással, akkor azt mondta, testvér, amikor velem beszélsz, miért van a szádban két nyelv? Miért van sokszor két nyelvünk? Keresztény embernek nem lehet két nyelve. Vagy egy nyelve van, vagy nincs. És akkor újra visszatérek a kérdésekhez, bármilyen munkám, tevékenységem közben nyilvánvaló-e, hogy én hitből élő, gyakorló keresztény ember vagyok? Vagy mindezek gyakorlása közben felfüggesztődik keresztény voltom, amolyan zárójel, hogy hát majd aztán folytatom. Keresztény voltomat itt hagyom a templomban, vagy amikor hazaérkeztem az ünneplő ruhával, beakasztom a szekrénybe, és akkor következik 6 nap pogányság. Ez ismét fából vaskarika. Elfelejtem azt, hogy egyenruhában, munkaköppenyben, a gyalupad mellett, vásárlás közben, pult mögött, vendéglőben, fehér asztalnál, bárhol keresztényként kell élnem. Nem választhatom szét életemben a keresztényt a hétköznapi embertől. Pál apostol mondja a Galatákhoz írt levélnek a 3. fejezetében, mert mindannyian, akik megkeresztelkedtek, Krisztust öltötték magukra. Döbbenet! Krisztust öltöttem magamra, és ugyancsak ő folytatja, hogy ennek mennyire meg kell látszódnia rajtunk, amikor azt mondja, élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. És itt két dolog napnál világosabb. Krisztus, Jézus Krisztus, ami egyenruhánk, kívülről. Jézus Krisztus, ami lelki ismeretünk belülről. Mert a keresztségben, Krisztusba öltözködtünk. És ünneplő testvéreim, én úgy tudom, hogy minden egyenruhának rangja van. Minden egyenruha megbecsülést érdemel, követel, az egyenruha tekintélyt parancsol. Az egyenruhát senkinek nem áll jogába lejáratni. Amikor 1972-ben egyházi középiskolába mentünk, akkor ezt így nevezték, hogy kántoriskola, tehát nem az volt, mert középiskola volt. Kaptunk mindannyian egy sapkát, amelyre föl volt írva, hogy RKKI, Római Katolikus Kántoriskola. És emlékszem, azt mondta osztályfőnökünk, hogy ennek a becsületét nincs jogotok lejáratni. És úgy vigyáztunk a kántoriskolás sapkára, hogy még papkoromban is sokáig őriztem, mint egyenruhámnak egy darabját. Aztán valamelyik költözködéskor, nem tudom, elveszett, de nagyon sajnáltam. Mind a mai napig sajnálom, mert büszke voltam rá, hogy az ország egyetlen római katolikus, magyar nyelvű egyházi iskolájában érettségizhettem. Egyenruhában nem szoktak összevegyülni a korpával. De arra is felfigyeltem, valószínűleg önök is felfigyeltek, hogy újabban a vállalatok alkalmazottainak is van valamiféle ismertető jelek. Ott a hátukon még a temetkezési vállalatnak is a neve, vagy az E.ON gázosoknak a neve, vagy tudom is én milyen cégnek a neve. És gondolom ott is elmondják újra és újra, hogy az egyenruha mire kötelezi őket. Nos, keresztségem óta az én egyenruhám, az én uniformisom Jézus Krisztus. Őt öltöttem magamra. És ma az a nagy kérdés, életbe vágóan fontos kérdés, hogy munkám, gondolkodásom, beszédem, viselkedésem, nyaralásom, szórakozásom, asztalom, ruházkodásom, vendégfogadásom, vállalkozásom, tanulásom, életmódom, stb. Lehetne napestig sorolni. Ezeknek a láttán kívülálló fölismerje, hogy én valóban keresztény vagyok, hogy én igazán Jézus Krisztushoz tartozom. Perceken belül vége lesz a Szent Misének, visszatérünk az életbe. Kérdés az, hogyan akarom folytatni. Paul Roth, a jótollú német költő és lelki író egy gyönyörű imát fogalmazott meg, amelynek az a címe Imádság Szent Mise után. Ezzel fejezem be mai elmélkedésemet, és kérem lélekben imádkozzát velem, és ha valamely gondolat megérinti, azt a gondolatot lélekben vigyék is magukkal. Paul Roth, imádság Szent Mise után. Uram, olyan magától értetődő dolog, hogy minden nap kezedet nyújtod, megmentesz a pusztulástól, magadhoz emelsz, és kenyereddel, testeddel táplálsz. Most hazamegyek, és sajnos órákra, talán napokra megfeledkezem rólad. Nem, ezt mégse engedd. Nem tudom ugyan megtenni, hogy gondolatban állandóan veled foglalkozzam, ezt te nem is kívánod, de maradj velem szüntelenül, ahogyan ígérted, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és én ő benne. Engedd úgy éljek a világban, ahogy te élnél. Otthon, a gondok és tervezgetések között úgy dolgozzam, ahogyan te dolgoznál. Legyek szelíd és alázatos este is, ha majd fáradt leszek, és a gyerekek lálmáznak körülöttem. Légy velem örömmel innen is, sose csupán önmagamért, hanem mindig a szeretetért. téged lássalak a másik emberben, akiben éppen úgy érsz, mint bennem. Milyen jó lenne, ha csupa Krisztus lenne a világ. De most már indulok, mielőtt fantáziám elragadna, indulok megvalósítani a bennem és a hétköznapokban állandóan megújuló halálodat és föltámadásodat. Amen.